Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Milyen hangulat volt Ázsiában, és hogyan nyitott a BUX?
Ázsiában kifejezetten nagy visszaeséseket, 1% feletti mínuszokat is látunk. A BUX Index szintén mínuszban nyitott, bár nincs akkora elmozdulás lefelé, 4%-os a mínusz. 49.969 ponton áll ebben a pillanatban a BUX Index, a 193 pontos elmozdulás jelent tegnaphoz képest. A Blue Chip-ek közül az OTP és a Richter is mínuszban van. Az OTP-nél 7%-os, a Richternél 7%-os a visszaesés. 11.930 forintba kerülnek az OTP papírok, a Richter pedig 8.345 forintért forog most. A Magyar Telekom 405 forinton, a MOL pedig 2.996 forinton stagnál, és amit érdemes még megjegyezni, az az, hogy érződik már a nyár a magyar tőzsdén nagyon alacsony a forgalom, ugyanis így péntek reggel.
Éjszaka picit gyengélkedett a forint, bár nem lépte át a 370-es szintet az euróhoz képest, most, mintha egy kicsit távolodna onnan, hogy állnak most a jegyzések.
Most már ugye nagyon sokadik alkalommal tudom elmondani, hogy ez a 370-es szint ez erősen tartja a forintot. Valamikor eltávolodik tőle néhány egységre, de mindig visszatér 370 környékére, ez már több hónapja így van. Most is 370 alatt van valamire. 369 forint 50 félébe kerül most egy euró. Ez egy 10%-os gyengülés jelent, tehát így van még a 370-es szintet, nem ért el, de nagyon közel van ahhoz. A dollárról szemben kicsit nagyobb gyengülést látunk, 4%-os gyengülés. 338 forint 40 fillérbe kerül most a dollár. A dollár egyébként erősödik az euróval szemben, egy 0,9 fölött van valamivel a jegyzés, ez 0,35%-os erősödés jelent. És a török léra ma reggel is tovább gyengült, 8,1%-os a gyengülés, és 25 fölött van a jegyzés a dollárral szemben.
Elemzők, illetve nem csak az elemzők, hanem befektetők is várják a Fitch-nek a hitelminősítését. Egy esetleges magyar leminősítés mennyit ronthatna a forint árfolyamon?
Nyilván nagyon készülnek már erre, hogy előfordulhat egy ilyen leminősítés, így véletlenül nem okozna a földrengésszerű változásokat, bár azon nagy hatásként valószínűleg gyengülhetne a forint így péntek este, amikor közé teszik, illetve a következő kereskedési napokon. De még egyszer mondom, mivel már ez egy várható döntés, tehát esély van rá esély, hogy le fogják minősíteni a forintot, ezért így már minden bizonyabb szerepel az árazásban ez a várakozás.
Zsoldos Ákos, portfólió, köszönjük szépen. Elemző kollégánkat kapcsoljuk még műsorunk végén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Áprilisban is folytatódott a keresetek emelkedése, de a magas infláció miatt a reálkeresetek olyan mértékben csökkentek, amire legutóbb a 2008-9-es pénzügyi válság idején volt példa, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó az élelmiszer-árstopp eltörlésének hatásairól is kérdezte Hornyák József.
Áprilisban 568.000 forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon, a nettó pedig 392.000 forinton alakult. Ez több mint 15%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. De az átlag ember alapvetően nem az átlagbért keresi, hanem sokkal inkább a mediánbért. A mediánbérnél a dolgozók fele kevesebbet, a másik fele pedig többet kap. Tehát áprilisban a bruttó medián kereset az 443.000 forint volt, ez több mint 16%-os emelkedést jelent. A nettó pedig 307.000 forinton alakult, tehát alapvetően ez az, amit az emberek is közelinek éreznek a pénztárcájukhoz, hogy sokkal közelebbinek, mint az átlagbért. Alapvetően azonban senki sem lehet boldog, hiszen az infláció sokkal magasabb volt, mint amennyivel nőttek a keresetek.
A reál keresetek hogyan alakultak?
Jelentős mértékű visszaesést látunk a reálbérekben. Csak nem 7%-os volt országos szinten a csökkenésnek a mértéke. Ilyen jelentős visszaesést utoljára a 2008-2009-es világgazdasági válság időszakában lehetett látni. Az adatok nem meglepőek abból a szempontból sem, hogy az élelmiszerforgalom is nagyon jelentős mértékű csökkenést mutat, több mint 10%-kal estek vissza a vásárlások, tehát alapvetően elmondhatjuk, hogy a háztartások széles köre szinten mindenki spórolásra kényszerül és kevesebbet tud vásárolni. hiszen a keresetének a reál értéke is visszaesik. Eltérő mértékű csökkenést látunk a versenyszférában és a közszférában egyébként. A magánszektorban hát mindössze csak 6%-os volt a visszaesésnek a mértéke, a költségvetési szférában 8,5%-os volt a csökkenés. Hát elmondhatjuk, hogy a költségvetésben sokkal kevesebb forrástér volt a béreknek az emelkedésére, ugyanakkor a vállalati szektor igyekszik valamelyest nagyobb béremeléseket adni, ami azért a munkaerőhiány közepette logikus lépés, még abban a tekintetben is, hogy a gazdaság visszaesést mutat, azonban igyekeznek a vállalatok megtartani a dolgozókat.
Mikor térhet vissza a reálkeresetek szintje a pozitív tartományba?
A következő hónapokban még visszaesést láthatunk majd a reálbérekben, hiszen az infláció az nagyobb mértékű lesz, mint a béremelkedés. Alapvetően a nyár végére lehet arra számítani, hogy a béremelkedés és az infláció összeér, nagyjából 15-16% környékén. Az év vége felé már 10% közelébe mérséklődhet az áremelkedésnek az üteme, tehát az évnek az utolsó hónapjai már valószínűleg azzal telnek, hogy a reálbérek újra pozitív tartományba fordulnak.
Nem írhatja-e ezt némiképpen felül, vagy nem módosíthatja ezt némiképpen az a kormányzati döntés, amely értelmében augusztus 1-től megszűnnek az élelmiszerárstoppok? Ugye elemzők, közgazdászok azt mondták, hogy ennek van infláció növelő hatása.
Az élelmiszer árstopp megszüntetésében valószínű lenne egy infláció emelő hatás, illetve majd idővel lesz is. Azonban egyelőre a szabály az még igencsak korlátozott, hiszen a boltok nem emelhetik vissza a piaci árra az árstoppos termékeknek az árát, hanem a kötelező akciók hatája alá kell ezeket a termékeket majd helyezni, és a beszerzési ár függvényében alakíthatják ki a termékeknek az árát. Tehát ebben a tekintetben egy kismértékű emelkedés, vagy hát egy emelkedés valószínűleg benne lesz a pakliban az árstoppos termékek esetében is, de ez még nem a piaci árat fogja jelenteni, tehát inflációs szempontból ez egy csekélyebb hatás lesz. Jól lehet azok a termékek, amiknek megszokhattuk a stabil árát az elmúlt több mint egy évben, azoknál a termékeknél látható lesz némiképpű emelkedés. Összességében ez egyelőre egy kismértékű hatás lesz. A nagy kérdés az, hogy mikor térhetnek vissza ezek a termékek majd a piaci árra. Erről azonban még nincs információ, tehát a kormánynak majd el kell döntenie, amikor már az infláció közelíthet egy szelidebb tartományba, hát mindenképpen a 20% alá kell, hogy kerüljön, de én azt gondolom, hogy talán az sem kizárt, hogy egészen a 10% körüli mértéket megvárja a kabinet azzal, hogy feloldjon mindenfajta korlátozást.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Műsorunk a portfólió szakértőinek közreműködésével készül. A következő percekben egyebek mellett szó lesz arról, hogy egyre többen váltanának munkahelyet. Természetesen foglalkozunk majd a tőzsdei árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A globális gazdasági lassulás ellenére úgy tűnik, világszerte folytatódik a felmondási hullám. Minden negyedik munkavállaló mondja azt, hogy a következő 12 hónapban valószínűleg munkahelyet vált. Ennek elsősorban az az oka, hogy nem tud megtakarítani, és nem jön ki hónap végéig a fizetéséből. Derül ki a PwC 46 országra kiterjedő, csaknem 54 ezer munkavállaló megkérdezésével készült felméréséből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Reguli Mártát, a PwC Magyarország HR tanácsadási csoportjának vezetőjét.
rákérdeztünk arra, hogy az életszínvonalát hogy ítéli meg az adott munkavállaló, hogy mennyire tud hó végén félretenni. A tavalyi évhez képest idén sokkal többen vannak azok, akik év végére minden pénzüket elköltik, és nem tudnak megtakarítani, félretenni. Ennek megfelelően majdnem, hogy 20% mondta azt, hogy másodállást vállal. Többen mondták, hogy ezt a helyzetet úgy próbálják majd megoldani, hogy fizetésemelést kérnek, előléptetést, vagy akár munkahelyet is terveznek váltani. Ez majdnem 26% globális szinten. Tehát azt látjuk, hogy a tavalyi fölmondási hullám az várhatóan tovább fog folytatódni.
Ugye azt is megállapítják, hogy most a munkavállalók közül többen vannak, akik azt mondják, hogy a következő 12 hónapban valószínűleg munkahelyet váltanak. Tavaly 19% volt ez az arány, most 26%. Elsősorban miért fontolgatják a munkahelyváltást?
Amikor az adatok mögé néztünk, akkor azt láttuk, hogy azok nagyobb eséllyel mondták azt, hogy munkahelyet szeretnének váltani, akiknek nehézséget okozza a havi számlák kifizetése, vagy azt érzik, hogy túlhajszoltak. Tehát egyszerűen a munkaterhelés az nem fenntart, ami mindennapokban éri őket, illetve egy ilyen érdekesség, hogy a Z generáció tagjai nagyobb arányban válaszoltak, hogy ők 12 hónapon belül váltani fognak.
Hogyha Magyarországot nézzük kiemelve a globális felmérés adataiból, akkor nálunk ez a munkahelyi elégedettségi mutató, ez alacsonyabb vagy kedvezőbb, mint a globális?
Az elégedettségi mutató az jóval alacsonyabb, tehát egy 33%, mint globális szinten, itt az 71%-ot citáltunk. Ezeknek nagyon sok változó van, például, hogy mennyire érzik azt, hogy önmaguk lehetnek, mennyire elégedettek a saját fizetésükkel és egyéb tényezők is.
A fizetéssel való elégedettség az hány százalék pontot kapott a magyar munkavállalók körében, és hány százalékot globálisan?
Globálisan mért elégedettség a fizetés, az 64%, ettől 19% ponttal marad el a magyar elégedettség.
Reguli Mártát, a PwC Magyarország HR tanácsadási csoportjának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A végéig még várja a pénzügyminisztérium a javaslatokat a pénzügyi tudatosság fejlesztésért díj kitüntetettjeire. A pénzjutalommal járó elismerésre intézmények, tanárok és diákok jelentkezhetnek, mondta az Inforádiónak a pénzügyi tárca helyettes államtitkára. Balogh Lászlót Sipos Ildikó kérdezte.
Én már negyedik alkalommal hirdette meg a pénzügyminisztérium a pénzügyi tudatosságért fejlesztésért szóló díjat, és ez három kategóriában díjazza a legjobbakat. Első körben a pedagógusokat, akik ezen a területen a legtöbbet teszik, a diákokat, akik a legaktívabbak ezen a területen, és az iskolákat versenyezteti, hogy melyik iskola az, amelyik intézményi szinten kimagaslót nyújt. Úgyhogy három kategóriába díjazza a pénzügyminiszter a kimagasló teljesítményt. A tanulók egyébként ehhez 150 000 forintot, a pedagógusok, akik díjazásra kerülnek, 500 000 forintot, és az iskola intézmény, legyen az általános iskola, középiskola vagy szakképzőintézmény, 2 000 000 forintot kaphatnak ezzel a díjjal.
Még intézmények esetében valamennyire megfogható az, hogy mit tehet egy intézmény a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért, ilyen jellegű órákat tart például, de mit tehet egy tanár, főleg mit tehet egy diák azért, hogy elnyerjen egy ilyen kitüntető címet?
Nagyon sok mindent, és az elmúlt 3 év tapasztalata azt mutatta, hogy a diákok is, a tanárok is, és persze maguk az iskolák is nagyon innovatívak tudnak abban lenni, hogy ezeket a sokszor száraznak tűnő, adott esetben még unalmasnak is tűnő információkat, vagy ha tetszik, magatartás formát, hogy a pénzügyekben mit érdemes megnézni, hogyan érdemes viselkedni, ezeket élményszerűen, szórakoztatóan, ha tetszik, játékosan jutassák el a diákokhoz, gyerekekhez, és mi magunk is meglepődtünk egy-egy iskolán, egy-egy pedagóguson, hogy mennyire kreatív módon és olyan élményszerűen tudott órákat vagy órán kívüli rendezvényeket tartani, ahol a gyerekek nagy lelkesedéssel, örömmel és utána szinte észrevétlenül, de komoly tudással fölvértezve tudtak távozni. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon sok lehetőség van. Ugye azt tudjuk, hogy Ma már a Nemzeti Alaptanterv is tartalmaz pénzügyi tudatosságra vonatkozó fejezeteket, elemeket, különböző tantárgyakban, a Nemzeti Kerettanterv is tartalmaz ilyet, és hát a szakképző intézményekben már önálló tárgya van a pénzügyi, és később a vállalkozói tudatosságnak, a vállalkozói ismereteknek. Tehát ezen túlmenően, aki még kreatív, és sok ilyen pedagógus van, sok ilyen diák van, aki aztán versenyeken indul, maga is társaságot, klubot szervez az iskolába, vagy egy szakkört szervez az iskolába, tehát van kit jutalmazni, és természetesen az nagyon fontos, hogy ehhez az iskola vezetése, adott esetben a fenntartó megfelelő hátteret biztosítson, tehát teljesen legitim az, hogy mind a három kategóriába szeretnénk, a pénzügyminiszter úr szeretné a legjobbakat díjazni.
Hol lehet részleteket megtudni a pályázattal kapcsolatban?
Azt javaslom, hogy az okosanapénzzel.hu honlapon keressék meg ezt a felhívást. Ott megtalálható a pályázással kapcsolatos összes részletes föltétel és azok a kérdőívek, azok az adatlapok, amelyeket ehhez érdemes beküldeni, ezt követően majd egy ötfős zsűri fogja értékelni a pályázatokat, és tesz javaslatot a pénzügyminiszternek a díjakra.
Balogh Lászlót, a pénzügyi tárca helyettes államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Összeállította jövő évi emlékérme kibocsátási programját a Nemzeti Bank, 15 témában 27 emlékérme kibocsátását tervezik, mondta el az Inforádiónak Hergár Eszter, a jegybank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóságának vezetője.
8 már korábban megkezdett emlékérme sorozatunkat folytatunk, így például a középkori magyar aranyforintok, amely a legértékesebb tagja lesz a jövő évi emlékérme kibocsátásoknál, ott a 5. László aranyforintját verjük és mutatjuk be. A vármegyéket és vármegyeszékhelyeket ismertető sorozatunk is folytatódik, ahogyan a magyar pásztor és vadász kutyafajtákat és a népmeséket bemutató sorozatunk is. A színes sorozatok közül folytatjuk a Nemzeti Hausmann program bemutatását. A történelmi évfordulókra is emlékezünk a jövő évben. Ezek közül a legkiemelkedőbb az aradi tanúk kivégzésének a 175. évfordulójára való emlékezés, illetve hogy jövőre lesz 100 éves a Magyar Nemzeti Bank, majdnem valamennyi emlékérménket színes filmverzióban is elkészítjük, tehát abból van a legtöbb példányszám, és ezt veszik meg ugye a legtöbben. 2000 a legkisebb példányszám, és 20 000 a legnagyobb. A legnagyobb érdeklődés az 5. László aranyforintja iránt van, ami a legértékesebb darabunk, ott pedig mindösszesen 500 darabot fogunk elkészíteni.
Hergár Esztert, a Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És ismét itt van a telefonvonalban a portfólió elemzője Zsoldos Ákos. Szervusz, történt-e valami elváltozás, változás a budapesti értéktőzsdén?
Jó reggelt kívánok ismét. Továbbra is mínuszban van a Box Index, 3%-os a visszaesés, tehát nem látunk azért nagy elmozdulást. Kereken 50 000 ponton áll most a Box Index. A Blue Chip-ek közül most az OTP és a MOL van mínuszban. Az OTP változatlanul 7%-os visszaesésben van, 11.930 forintba kerülnek az OTP papírok. A MOL most 4%-ot esett, 2.984 forintra. A Magyar Telekom továbbra is stagnál 405 forinton, és azóta a Richter is stagnál 8390 forinton, tehát sikerült a nyitás után egy visszaesést egyenlőre dolgoznia. A forgalom viszont továbbra is nagyon alacsony a magyar papírokban.
Ha jól látom, a forint a tegnapi záró szintje körül kóvályog, hol tartanak most a jegyzések?
Így van, pontosan a tegnapi záró szint környékén mozog most a forint. 369 forint, 40 félébe körül most egy euró, 1 dollár pedig 339 forint, 40 félébe kerül, ez 7%-os gyengülés jelent a dollárral szemben. A dollár pedig tovább erősödött az euróval szemben, most már 7%-os az erősödés, benézett 1.09 alá a dollár-euróval szembeni jegyzése, és a török lira pedig úgy látszik, hogy nem tud megállni a gyengülésben, most már 1% feletti gyengülésben van, 25,1 a jegyzés a dollár-lira árfolyamban.
Zsoldos Ákos, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.